kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Az életünk történetek sorozata. Mi több, elbeszélt történetek sorozata. Az elbeszélés abban különbözik a történéstől, hogy magában foglal egy bizonyos szempontú értelmezést. Ezt mondják narratívának. Történetmesélés és értelmezés. A narratívák nem csupán a művészetek sajátjai. A tanulás, a tudás átadás mind-mind narráción alapul, lehetővé téve a világ egyre tágabb értelmezését. De mi magunk is narratívák sorozatát játsszuk le a fejünkben nap mint nap. A narratívák olyannyira életünk részei, hogy mindenhol ott vannak. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Az egyéni és a társadalmi narratívákról beszélgetünk a mai műsorban. Megnézzük, hogyan segítenek megérteni a világot, miben különböznek más információktól, mik az előnyei és mik a buktatói a narratív gondolkodásnak. A beszélgetőtársak Maier Máté pszichológus, pár- és családterapeuta, történelemtanár és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító. És még valami nagyon fontos, a gyűjtőhetek még mindig tartanak nálunk. Számítunk Önökre, számítunk az Önök figyelmére, segítségére, ahhoz, hogy minél tovább szólhasson a Klubrádió. Köszönjük szépen!
Kimerem mondani.
A narratívák magukkal ragadnak minket. Ezt már az előző héten a személyes narratívák kérdésénél kitárgyaltuk alaposan, de pont ilyen erőteljesen hatnak, hanem erőteljesebben sok esetben a társadalmi narratívák, amelyeknek van egy nagyon élvezetes és fontos része, ez pedig a kultúra, a művészetek világa, a filmek, a könyvek, a képzőművészeti alkotások, ezek mind-mind narratívák hordozói, tanítanak, okítanak, a világ értelmezésére próbálnak magyarázatokat és ezzel kapaszkodót nyújtani számunkra. Számotokra hol foglal helyet az irodalom, a filmművészet, a videójátékok világa, a televíziózás, a narratívák szemszögéből nézve?
Sokszor idéztem nekem a egyik meghatározó narratívákkal foglalkozó könyv, az Ezer arcú hős, Joseph Campbelltől, aki azt mondja, hogy mindezek a regények, filmek, videójátékok mögött ugyanaz a séma, ugyanaz a hős útja, beavató útja található, végtelen leegyszerűsítve arról szól, hogy valaki egy helyzetben kap valamiféle elhívást, egy küldetést, mint ahogy minden videójátékban ugye ilyen küldetéseket kap az ember, amit teljesíteni kell. És akkor ennek a küldetésnek az elemei, amit már a múltkori adásban is idéztünk, hogy ott akkor társakat kell szerezni, varázslatos eszközöket kell szerezni, azért, mert biztos, hogy lesz egy bonyodalom benne, azzal szembesülni kell. Ez mindig egy ilyen hős történet, mert azokat történeteket szeretjük, ahol a hős nem elbukja a próbát, hanem megállja a helyét, és ezért kap valamiféle jutalmat.
De hát az összes mítosz erről szól, a mesék világa erről
szól. Hát ezt akarom mondani, sőt, a legtöbb élettörténet is erről szól, mi azokat az élettörténeteket szeretjük, ahol ilyen sikersztorik vannak, volt valami vízió, egy együgyűvé válik valaki, annak az értelme kap egy ügyet, kiáll az ügy mellett, sikerre viszi, és ezért a társadalom elismeri, és akkor ő egy jutalmat is kap a végén. Ideális esetben a jutalom az mindig egy pár, aki ezért szereti, őt tiszteli, hiszen állítólag a nők azokat a férfiakat szeretik, akiknek van ügye, akiknek van valamiféle küldetéstudata, és akkor azt a küldetéstudatot be is tudják teljesíteni.
Szomorúan hallgatom, hogy nem lehet az, hogy a nőnek van egy ügye, és ezért egy férfi.
Ez a Joseph Campbell. Bocsánat, ez nem én mondjam. Ez a narratíva, amit most elemzünk itt. Általában ott a férfi a hős, és a nők ezeket a
hősöket.
Írjunk új narratívákat, de ha megnézed, most idézted a világirodalmat. Tehát nagyjából ez a séma van mindegyik mögött. Hála Istennek a 20. század ezen reformál, és már vannak női hősök, akik egyébként ugyanezt az utat járják be, csak ott a férfi szeret aztán bele a nőbe, és ismeri el ezt a teljesítményt, vagy hőstette.
De mi anélkül is el vagyunk, hogy ti elismernétek minket. Saját narratívát gyártani azt bármikor.
kérdésed az volt, hogy a kultúrának a helyét hol látjuk, és ebbe beletartozik mindaz, amit felsoroltál. Én azt hiszem, hogy a kultúrának, tehát ezeknek a daraboknak, játékoknak, filmeknek, műveknek, zenéknek akár meghatározó jelentősége van abban, hogy a kollektív értékrendszerünket, normalitásunkat, gondolkodásmódunkat hogyan befolyásolja. Oda-vissza, tehát ez egy kölcsönhatás. Mert hogyha egy olyan történetet mesélnek el nekünk, ami nagyon-nagyon távol áll a mi normalitásunktól, akkor azt valószínűleg nem fogjuk a magunkénak érezni, nem fogunk tudni vele azonosulni, nem fogjuk szeretni, elítéljük, nem nézzük meg, nem hallgatjuk meg, nem játszunk vele, nem olvassuk el. Ebben van egy ilyen oda-visszaható, önerősítő folyamat, de ebből a családi narratívákból, a politikai narratívákból, ezek összességéből rakjuk össze, hogy akkor mégis kik vagyunk mi a mi világunk, hogy kéne annak működnie.
Családi narratíváknál kicsit ragadjunk le, hozzunk példákat rá, biztos, hogy mindenki tud, hogy mit látott, hallott egész gyerekkorában, maga körül, vagy akár felnőtt korában is, mik az ismertek, mondjuk a korunkra jellemző családi narratívák, hogy szerez diplomát, mert csak a diplomával lehet érvényesülni, vagy ez már nem annyira, ez inkább 40 éve volt. Tudod?
Nem tudom, én például az biztos, hogy megkaptam, sőt nálunk nem csak az, hogy egy diplomát szerezzél, hanem sok diplomás. Ebbe azért az is benne volt, hogy számíthatsz arra, hogy például a tudás vagy a tapasztalat az elnyeri a méltó jutalmát. Ha visszatérek ezekhez a hős történetekhez, azért ott mindig a végén, amikor megvan a hős cselekedet, akkor vagy jön egy Isten, aki megjutalmazza, vagy legalább egy babérkoszorút a fejedre tesz, vagy valami elismerés van a végén. Hát ezt én nagyon megkaptam otthonról, hogy ha te teszel valamit önmagadért, akkor ott a világból megkapod a jutalmát. És az annyira jól működik egyébként, hogy én ezt programozom is magam. Hiszek is ebből, mint egy karmikus, ugye visszaható következmény, hogy hát az embernek a cselekedetei, azok tényleg meg is hozzák a gyümölcsét. Ez szerintem egy narratíva. Sajnos ennek az ellenkező narratívája is találkoztam, amikor valaki azt hozza otthonról, hogy ugyan már tök felesleges bármit is tenned, mert úgy se lesz meg az eredménye. Tehát ne is törekedjél semmire, mert ez az egész világ igazságtalan, és teljesen mindegy, hogy te egyébként milyen érdemeket gyűjtesz, az csak a holt véletlenen múlik, hogy akkor sikerül a végén, vagy nem.
Nagyon gazdag az a narratíva elegy, amit egy családban megkapunk. Nem csak ilyen küldetés jellegűek vannak, hogy akkor legyél diplomás, van ilyen ma is. Van olyan család, amelyik ezt mondja, van, amelyik azt mondja, hogy minél előbb kezdj el dolgozni, és így tovább. Van, amelyik azt mondja, hogy vállal a gyerekeket gyorsan. De azt is megmondja egy család, hogy hogy kell férfinak lenni, hogy kell nőnek lenni, hogy kell párkapcsolatot működtetni. Aztán te lehetsz ezzel kritikus, lehet, hogy azt mondod, hogy csak olyan ne legyek, mint apám, anyám, csak úgy nem működjek, csak olyan kapcsolatban ne legyek, mint amilyen az övék volt, de mindenképpen meghatározó lesz a személy saját narratíváira nézve, megmondja, hogy mik az értékek, miket kell megtagadni, mik a bűnök. Megmondja egy család, hogy hogy kell bánni a pénzzel, hogy ki bánjon a pénzzel egy családban. Hogy a hűség az be legyen-e tartva-ne, hogy hogyan kell viszonyulni a táplálkozáshoz, a testmozgáshoz, a függőségekhez, és így tovább. Mind megmondja a család, tehát rengeteg mindenre. Tulajdonképpen mindenre, hiszen ez egy kis mikrovilág minden család.
Tehát a nevelés valamilyen... maga, nem?
Igen, de nem a tudatos nevelés. A viselkedésükön keresztül adják át a narratívát a szülők, nagyon sokszor nem a mondataikon keresztül.
Mi dönti el, hogy ebből mi az, ami normális, mi ami egészséges, követendő, ami példaértékű, mi az, ami deviánsnak tartunk? Ezt megint csak a narratíva dönti el, majd a miénk, vagy az, amivel legközelebb találkozunk?
Igen, és nem csak a család, hanem például a társadalom. Na hát ugye a társadalmi normák, mondod, hogy mi a normális, hát ez ugye koronként változik. Diploma, hát ugye hát ez teljesen egy modernkori jelenség. Középkorban vagy ókorban nem léteztek ilyen minősítések, meg egyáltalán társadalmi más dolgokat tartott erénynek. A mai erényes embernek viszont a modern korban még mindig van ez a mítosza, hogy aki diplomás, az biztos etikusabb is, magasabb a morális érzéke, egyébként meg jobb esélyekkel indul neki az életnek. Hát ez egy mítosz egyébként, hozzáteszem. Mondtad, Máté, hogy vannak más olyan narratívák, amely azt mondják, hogy kezdj el minél hamarabb dolgozni, mert annál hamarabb leszel sikeres. Rengeteg olyan kultúrát ismerek, ahol ez így van, vagy ahol nincs felsőoktatási rendszer. Ha hiszük, hanem ma is léteznek ilyen társadalmak. Ott eszébe sült az embereknek, hogy formálisan bárki felhatalmazza őket arra, hogy te most már érett vagy. Tehát az egész érettség is, mint egy kifejezés, egy ilyen furcsa dolog, hogy azért neked 8 évet el kell tölteni egy oktatási rendszer, hogy valaki a életképesnek tartson, és így rányomja.
Ez már 12.
8 plusz 4.
Mennyi?
8 plusz 4.
Jesszus, 12. Tehát, hogy vannak olyan társadalmak, ahol most egy brazil őserdőjű teszem, mint antropológusnak, ahol egy 8-9 éves, hát már nem is gyermek, hát az egy fiatal serdülőnek tekintett ember, teljesen életképes kell, hogy legyen. Tehát bizonyítania kell az önálló életre való képességét, és 13-14 éves korában megházasodik, hiszen teljesen más az érettség tempója, mércéje. És azt mondom, hogy nekünk ezt kell megvalósítani a mi kultúránkban. Nálunk ez nem is lenne normális. Egy 13 éves lány odaállna a szüleihez, és azt mondja, hogy férhez akarok menni, mert úgy érzem, hogy kész vagyok arra.
Tehát Júlia 14 évesen simán kiházasították.
Hát ez így van, a reneszánsz korban ez teljesen így van. Az egy teljesen más volt ilyen szempontból a normális.
Azt kérdezted, Ági, hogy is kapcsolódok hozzád, Bence, hogy hát mi határozza meg, hogy valami normális-e, vagy deviáns. Mondtad, Bence, a társadalom pontosan így van. Amikor azt nézzük, hogy ma miket tartunk patológiának, mondjuk pszichopatológiának, hogy csak a saját szakmámnál maradjak, az is egy narratíva. Persze, egy csomó nagy tudású kolléga összeül, vitatkoznak hosszú éveken, akár évtizeden keresztül, hogy akkor kiadják a következő DSM-et, vagy a következő BNO-t, ugye ezek a betegségdiagnosztizálási rendszerek, az amerikai, meg az európai, de az mindenképpen egy narratíva lesz, az ő értékrendjüket fogja tükrözni. Amikor a matematika nyelvén próbáljuk leírni a világot, meg annak a működését, az önmagában még nem egy narratíva, leírjuk, hogy akkor ezt látjuk, ezt érzékeljük. De hogy azt hogyan magyarázzuk utána, meg hogy ez mit jelent ránk nézve, ott már mindjárt bekapcsolnak a narratívák. Ezért van az, hogy például olyan jelenségeket, mint a klímaváltozás, azt lehet úgy is értelmezni, mint Trump elnök úr, hogy hát ez egy kínai összeesküvés elmélet, azért, hogy itt a növekedést azt megakasszák a csúnya kínaiak, és ők legyenek a világ első gazdaságilag, meg mindenhogy, meg úgy is lehet értelmezni, hogy hát ha erre megyünk tovább, akkor már nem sokáig van út.
Mind a kettő egy narratíva.
Hogyne, mind a kettő egy narratíva. A konkrét jelenségek, hogy nem tudom, mennyi szén-dioxid van a légkörben, az nem egy narratíva, azt számokkal lehet írni, hogy milyen ütemben fogy az esőerdő, pusztul a biodiverzitás, és így tovább savasodnak az óceánok. Ezeket le lehet írni számokkal. De hogy ezt hogy értelmezzük, az már narratíva.
És az, hogy mitől válik egy narratíva túlzóvá, azt mi dönti el? Mondjuk például pont a környezetszennyezés szempontjából, vagy annak tagadása szempontjából.
Hogy hogyan lehet interpretálni ugye ezeket az adatokat, és egyáltalán ennek az értelmezési tartomány az mennyire tág, de tényleg, hogy tényleg vizsgálják ezeket a felmelegedési, lehűlési ciklusokat. A Földnek a forgási tengelyének a változásai valóban okoznak egy ilyen fajta felmelegedés, lehűlést. Tehát van egy természetes ciklus ebben, és van egy eljegesedés, egy természetes jégkorszak, amit aztán egy felmelegedő időszak. Tehát ez is egy tudományos értelmezés, aminek a tükrében valaki ezt ismeri, akkor például máshogy értelmezheti ezeket a számokat. És hát nyilvánvalóan ugye az egyéni szinten, ahol te egy mikrovilágban élsz, és mondjuk pont a sivatagi évegön élsz, és azt látod, hogy évről évre 5 fokkal melegszik az időjárás, és már elfogyott a csapadék úgy, ahogy van, akkor te ezt nyilván egészen máshogy fogod megélni. Tehát megint a tág kontextus, tehát egy szélesebb perspektívából nézed, évmilliók, vagy akár évezredeknek a távlatából, vagy pedig a magad kis mikrovilágából.
Kérdezted, Ági, hogy mitől lesz túlzó egy narratíva, és ez egy kulcskérdés, mert ki dönti ezt el? Kinek van joga ezt eldönteni? Ugye pont erről szólnak a különféle ilyen társadalmi megosztottságos történetek, amikor versengő narratívák vannak egymással szembeállítva, és mindenki meg van győződve arról, hogy az ő törzse, az ő pártja, az ő ideológiája az a helyes, és a másik az valamiképpen nem normális, deviáns, beteg, hazaáruló és mi egyéb. És ezt honnan tudod eldönteni? Mi alapján tudod eldönteni? Ezek narratívák, ezek értelmezések. Ugye mondod, Bence, hogy amikor valahol a csapadék elfogy, ott is lehet az a narratíva, hogy akkor ez azért van, mert hogy a szén-dioxid koncentráció miatt a légkörben annyira megnőtt a fölmelegedésnek az üteme, és pont azon a részen a Földnek megváltozott az éghajlat, és akkor azért nincs eső. De az is lehet egy értelmezés, hogy bűnösen éltünk, és az Isten ezért nem küld nekünk csapadékot, ugyanazt a dolgot értelmezzük egy másik narratívával. és próbáld meggyőzni azt az embert, aki ebben hisz, hogy hát nem, nem, ez nem az Isten miatt van, hanem ez a káros anyag kibocsátás és a felmelegedés miatt.
Minden valószínűség szerint utólag derül ki, hogy mennyire volt túlzó egy narratíva, és mennyire nem. De például, hogyha az egyes társadalmak működésére, a történelem menetére tekintünk vissza, semmit nem lehet tanulni? Tehát egy narratíva valóságát, vagy súlyát nem tudja megmutatni az, hogy az ilyen és ilyen előzmények mihez vezettek a múltban?
Hát de, hát csak ez a túlzás, ugye ez volt a kérdés, hogy honnan tudjuk, hogy valami túlzó vagy félremagyarázó. Túlzóvá ott válik, amikor átlépjük annak a mondjuk hiedelemrendszernek a határait, ami elkezd mások kárára interpretálni. Ha azt mondjuk, hogy a csapadék azért marad el, mert a hosszú szakálló emberek okozzák ezt, és ráhúzzuk egy ilyen csoportra, mint ahogy ez megtörtént már a világtörténelem során millió egyszer, keresünk egy bűnbakot, és azt mondjuk, hogy ha őket eltüntetnénk, akkor visszajönne a csapadék. Na ez túlzás, téves következmény.
Tehát akkor az is túlzás, amit a minap valaki ordította a fülembe, mert annyira ki volt kelve magából, hogy nem tanuljuk már végre meg a történelemből, hogy a nácik, a szélső jobbosok, a szélső valósok, a populisták, a fasiszták és a szélsőségesek mindig romlásba, pusztulásba viszik a világot? Mikor tanuljuk már meg?
Ez is egy túlzás. Ugye vissza lehet üvölteni az ő fülébe, hogy ő meg mikor tanulja meg, hogy a mérsékelt liberális demokráciák mindig fasizmusban, kommunizmusban és egyéb diktatúrákba torkollanak, amikor válságba jutnak, és ez ugyanúgy igaz lesz, hogyha a történelmet megnézzük, nem? Tehát, hogy ez is igaz. Ugye azt kell megnézni, hogy mi következik a narratívából. Ugye erre utaltál te is, Bence, hogy azt mondjuk, hogy egy isteni csapás, és akkor mit kezdünk ezzel? Hogy akkor el kell kezdeni feláldozni embereket? Vagy valami más kell itt csinálni, kiengeszteljük az Isten, hogy akkor legyen csapadék? Szerintem fontos kérdés, de ahhoz, hogy tanulni tudjunk a történelemből, az ismerni kéne a történelmet. Ja. Nagyon sokan egyszerűen nem ismerjük a történelmet, ezért nem tudunk belőle tanulni. Az oktatási rendszer rengeteg mindenre nem készíti föl az embereket, többek között arra, hogy rendszerbe tudjunk gondolkodni. Az átlag ember az egyszerű lineáris okságban gondolkodik, A dolog miatt történik B dolog. Ha én eldobom ezt a követ, akkor az ott majd betör egy ablakot, ha eltalálom vele. Ez a gondolkodásnak az alapja, ez is egyfajta narratíva, ez is egyfajta ok-okozati kapcsolat, még igaz is lehet, csak ebből nem lehet magyarázni komplex rendszereknek a működését. Az olyan komplex rendszerek, mint egyébként az ökoszisztéma, vagy éppen a társadalmaink, ezt valójában még azok a tudósok se értik maradéktalanul, sőt, el szokták időnként mondani az őszintébe, hogy hát még csak olyan nyomokba meg kis részbe értjük csak úgy igazán. Annyira összetett rendszerekről beszélünk, hogy egyszerűen nincs elég adat, nincs elég földolgozó kapacitásához, majd a mesterséges intelligenciával most lesz, hogy akkor ezeket jól át tudjuk látni, minden vonatkozásban tudjuk értelmezni ezeknek a működését.
És ha át is látjuk, és ha értelmezzük is, és meg is lesz a megfelelő narratíva, mikor fog az eljutni olyan tömegekhez, akik úgymond egészségesebben működtetik a világot, és nem a szélsőségek ilyen vagy olyan szélsőségek, vagy kudarcok határára sodorják.
Hát meg kinek lesz megfelelő az a megfelelő hát narratíva? Igen. Mert ugye ezt is fontos ám látnunk, hogyha a történelemből szeretnénk tanulni, hogy azért alapvetően a természet, meg egyébként az emberi történelem is úgy működik, hogy erőforrásoként szoktunk versengeni. Hogyha az erőforrások bőségesen rendelkezésünkre állnak, akkor ezt tudjuk viszonylag békésebb módon tenni. De ahogy azok elkezdenek beszűkülni, ez a békesség ez nagyon gyorsan véget ér.
Játsszuk azt, már amennyiben meg tudjuk fogalmazni röviden egy-egy mondatban az üzenetét egyes korszakoknak. Felvilágosodás, az antikvitás, a feudalizmus, a kommunizmus, a fasizmus, mi volt az ő narratívájuk?
Csak annyiban szűkíteném, hogy az emberi életre vonatkozóan mi lett volna ezeknek a korszakoknak a narratívája, mert úgy már könnyű megfogalmazni, hogy mit vár egy abban a korszakban élő embertől.
Akkor kezdjük az antikvitás?
Egyetemesen azt mondom, hogy az ókort azt jellemezte, hogy az emberek az istenek játékszerei. Semmi más dolga nincs az embernek, mint az istenek szolgájává válni. Ha lázadsz, akkor hübrisz, vérkébe esel, akkor kevés vagy, akkor nem fogadod el az isteni rendet, és ilyen értelemben az ókor az nem ember központú, hanem isten központú. Ez nagyon sokáig tartotta magát.
És ugye ez oda tehetjük, hogy azért van ez a narratíva, hogy ezzel óvja a birodalmat, ugye, ami ellen nem lázadsz. Tehát ez mindig a birodalom narratívája.
Tehát nem az Isten narratívája volt, vagy az Istenek narratívája volt.
Abban például, hogy bizonyos emberek magukat Istennek nyilvánították ki, mint a páraok.
Cézárok.
Akik Istennel egylényegűek, onnantól kezdve ez már könnyen vétett.
Jó, menjünk tovább. Feudalizmus.
Ott már azt gondolom, hogy az Isten világi helytartóinak az elfogadásáról van inkább szó, akik Isten nevében és Isten kegyelméből uralkodnak. Maga ez a kifejezés, hogy ott egy ilyen hűbér, mert az a feudalizmus, ez azt jelenti, hogy egy ilyen hűbérrendszer kialakul, hogy te maradj hű, de azoknak a felkent megbízottjainak, akik Isten kegyelméből uralkodnak rajtad, tehát ez a szolgaság, ami az ókort is jellemezte, ez továbbra is ott van, hogy akkor vagy te erkölcsös, hogyha elfogadod a helyedet a hűbéresek rendszerében, mint az uralkodó osztály szolgálj.
Hát ugye attól függ, hogy a középkor alatt melyik területi egység középkorát értjük, de ha most az európai középkorról beszélünk, akkor itt az óriási váltás az ókor és a középkorhoz képest, hogy az istenek száma nagyon lecsökkent egyre.
Aha.
És akkor ez az egy isten, mert ugye, ha több isten van, akkor még lehet az egyikkel rosszba lenni, de a másikat még ki lehet engesztelni, meg azt magunk mellé lehet állítani. De ha egy isten van ott, akkor már nincsen helye másokhoz való pártolásnak, azzal szemben csak az eretnekség meg a sátán van. Tehát onnantól kezdve az egy kényszerítőbb erő a hívekre nézve, hogy akkor miért kell erényesnek meg jónak lenni, már amennyiben tényleg elhitték ezt a narratívát. De amit én idehoznék, az az, hogy akármelyik korszakot is nézzük, ez az igazság hatja át az összeset, hogy az erőforrásokért való harcot magyarázza meg az összes narratív, hogy az miért úgy jó, hogy abban a korban lett elosztva. Tehát miért jó az, hogy a nemeseknek, a papoknak, meg az uralkodóknak jut minden, és ezt a parasztság termeli meg a polgárság.
Ez így van, itt van egy ilyen közvetítő rend, aki így az Isten és az ember közé betüremkedik. Nem azért, mert az ókorban nem volt papság, de más volt a funkciója teljesen. Az ókort azért az a gondolkodás jellemzés nem csak Európában, hanem ez tényleg talán egyetemes, nem csak a több isten hit, amit most mondasz, hanem hogy ezek az istenek köztünk járnak. Tehát gyakorlatilag leszállnak a földre, és itt konkrétan idézőjelben bárki megtapasztalhatja a jelenlétüket, nem is megkérdőjelezhető, hogy létezik-e közvetlen kapcsolat az ember és az isteni világ között. Középkort az azt jellemzi, hogy már nem létezik közvetlen kapcsolat az ember és Isten között, hanem ott szükség van az egyházra, a közvetítőkre, és el van idegenítve az ember ettől a közvetlen kapcsolattól, és ezért kell neki betagozódnia a közvetítők rendje alá ebbe a hűbérrendszerbe.
Pontosabban van közvetlen kapcsolat az imán keresztül, de itt van a papság, aki egy picit... Hát, mint a tanár a diák körmére koppint, hogyha nem jól imádkozik.
Igen.
Vagy nem jól él, nem Igen. jól adakozik. Ugrunk az időben, a felvilágosodás kora volt ugye az az időszak, amikor a korábbinál sokkal nagyobb hangsúlyt kapott a nevelés, a tanítás, az ember, a személyiség formálása. Tehát nyilván akkor az üzenet is nagyobb hangsúlyt kapott ebbe az irányba.
Ha már azt mondjuk, hogy ugye illumináció, vagy felvilágosodás, azt azért egy humanisztikus fordulat megelőzi. Az ember kerül újra, hála Istennek, a gondolkodás középpontjába.
Hála Istennek?
Hát most milyen furcsa a szavak ellentmondás. Hála embernek, hogy
hát
az ember...
Hát, hogy mégse.
Tehát itt van egy... Bocsánat, igen. Van egy antropológiai fordulat.
Szerencsére.
Szerencsére van egy antropológiai fordulat, hogy kiveszik ilyen értelemben az Istent a rendszerből. És ez az egész felvilágosodásnak ez a lényege, hogy a ráció, a szellem ugye kerül a mércévé. A racionális ember, aki önmagára támaszkodik, aki képes önerejéből boldogulni ebben a világban, Isten nélkül, ami nem azt jelenti, hogy Isten létét megtagadja, de megpróbálja függetleníteni magát, és minden esetre az erényes ember fogalmát, mert nem a szolgaság és az Isten szolgálata határozza meg, hanem az ember, aki önmaga által cselekvő képességben.
Ez a narráció mit hivatott szolgálni, ez a narratíva?
Hát ez is az erőforrások elosztásának egy másik értelmezése. Itt ugye mindegyik korszakra ez igaz lesz, tehát ezt egy általános igazságként mondtam, és ez persze ez is egy narratív, amit én mondok, és akkor ezt lehet vele vitatkozni, de hogy alapvetően azt látom igaznak, hogy ugye a felvilágosodás, amit te is mondasz, Bence, az embert állítja a középpontba, azt mondja, hogy nem kell nekünk ide Isten, az ember is elég, nem kellenek ezek a babonaságok, amik a múltat jellemezték, az ember, majd a ráció, majd a tudás, bővítése, majd a technológiai tudás, és általában az univerzumról alkotott tudás bővítése révén, majd fölülemelkedik eddigi nehézségein, megszünteti az éhezést, a betegséget, a háborút, egy új nem Isten értelembe vett paradicsomot teremt majd, meg tudja zabolázni a természetet, hát ezt nagyobb részsel is értük, aztán most ennek a egyrészt nagy teljesítmény az emberiségtől, másrészt most a jutalomtól szenvedünk tulajdonképpen.
Mi legyen a következő a sorban? Jöjjön a kapitalizmus?
Ugye a felvilágosodásnak nem csak ugye az ember központúsága a óriási vívmánya, hanem annak a gondolata is, amit te mondtál, hogy az ember egyrészt megértheti és megismerheti a világot. Mert a középkori és az ókori narratíváknak egy nagyon fontos eleme az, hogy a világ megismerhetetlen az ember számára, hogy titokzatos, misztikus, és át kell adni magát ennek a meg nem értés gondolatának, és ebbe megnyugodni, hogy hát ez egy olyan feltárhatatlan, rejtett dolog, és tényleg Isten az egyetlen tudója annak, hogy hogyan is vannak a dolgok. Hát ez egy óriási változás. Tudományos gondolkodásnak az alapja mai napig ez a narratíva, hogy van lehetőségünk, igen, esélyünk megérteni a dolgokat, és hogy az értelem fel tudja tárni a világ valódi összefüggéseit. Nekem ez egy nagyon szimpatikus narratíva, ugye egyébként.
Mai napig tartja magát.
Igen.
Tényleg, min múlik, hogy egy narratíva meddig életképes társadalmi szinten?
Ugye a narratívát azt mindig emberek teremtik és tartják fönn, és tudják megváltoztatni. Ugye amikor egy korszak az valamiért egy összeomlásba fut bele, akkor a szükségképpen narratíva váltást, tehát a válságok igazából azok, amik narratíva váltást eredményeznek, kötelező érvényében. Hiszen a válság pont abból fakad, hogy az addigi narratíva nem működik. Nem működik jól. Ez igaz volt az antikvitásra, a feudalizmusra, a felvilágosodás talaján álló rengetegféle narratívára, többek között a kapitalizmusra is, hát az most éppen a késői korszakába lépett.
Ja. Akkor ha rátérünk a kapitalizmusra, én ott látom a nagy váltást, ugye egyrészt a kapitalizmus az a materialista világképből születik, tehát anélkül értelmezhetetlen, ami azt mondja, hogy nincs Isten, ilyen értelemben nincsen értelme egy túlvilági üdvre, vagy megváltásra, jutalomra törekedni, hanem ebben az életben, ebben a világban kell boldogulni. Itt kell javakat megteremteni, és a földi állapot javítására való törekvés. A kapitalizmust nagyon sokan negatív narratívának állítják be, mert ugye a tőkefelhalmozásról szól, és ezt a pénz kapcsán elég sokat tárgyaltuk az előző adásban, de maga az a gondolat, hogy itt a földön is lehet jólétet teremteni, hogy itt a földön is lehet a javakban dúskálni, és hogy a javak megteremtéséhez akkor eszközöket lehet terelni, például termelő eszközöket, amelyek aztán tömegével állítják elő az árukat, és akkor abból mindenki részesedhet, és akkor itt lesz egy földi paradicsom, ahol bőség van. Ez is a kapitalizmus világképe, és ez is szimpatikus.
Csak közbelép az ember, ugye, aki sosem érzi a mértéket. Hol kapott a dolog Gellert? Tehát a kommunizmus milyen ponton tudtak felülírni?
Hát ugye a kommunizmus az ellenpontja a kapitalizmus. Tehát fontos azt is látni, hogy ahogyan változnak ezek a narratívek, melyiknek az ellenpontja. Ugye ez a felvilágosodás, humanizmus, reneszánsz és aztán kapitalizmus, ez ellenpontja a feudalizmusnak, ami ugye egy egész társadalom szerkezetet, politikát, gazdaságpolitikát, mindent akart, és ehhez képest jön egy új korszak a kapitalizmussal, és ahhoz képest annak a kritikájaként jelenik meg a kommunizmus, ugye Marxnál, akinek a kritikája nagyon sok tekintetben pontos és ma is helytálló.
Csak nem embernek való.
A megoldása nem embernek való. A kritikája rendben van, nagyobb részt a megoldása az embertelen. Az is egy narratíva tulajdonképpen. Ugye az egy komplex, ugye gazdasági, politikai, társadalmi narratíva, azt mondja, hogy hát ha egyenlősítünk, mert hogy ez a nagy hiányossága a kapitalizmusnak, hogy nagyon egyenlőtlen és nagyon kizsákmányoló rendszereket terem, nagyon igazságtalan, de a kommunizmus az majd ezzel szemben igazságos lesz, mondja Marx, mert az egyenlő lesz. Ott ez az eszmény, erről szól a narratíva. A fasizmus az részben ellenpontja a kommunizmusnak is, az tulajdonképpen formálódik az akkori nacionalizmusból, annak egy szélsőségeként, az azt mondja, hogy ezek az ilyen nagy internacionális nemzetközi eszmék, mint a kommunizmus, akár az egyház is, vagy a keresztény egyház is ugye internacionális, akár a kapitalizmus, ezekkel van valami probléma, mert hogy itt figyelmen kívül hagyják a nemzeti keretet, és hát vannak olyan nemzetek, akik kiválóbbak a többieknél, ugye ezt mondja a fasizmus, ami fasciunk, ami törzsünk, az tulajdonképpen jobb mindenki másnál. És nekünk leginkább ennek a felemelkedésén kell munkálkodni, mindenki más meg törődjön a maga dolgával. Ugye a nácizmus, a nemzeti szocializmus az ehhez képest is egy picit más mond, mert az azt mondja, hogy az egyenlősítés az jöjjön a kommunizmusból, de ezt ne egy nemzetközi, hanem egy nemzeti keretben hajtsuk végre, amit a fasizmus mond, tehát ez valahol a kettőnek a találkozása. Ugye itt gazdaságpolitikailag nem feltétlenül kínálnak ezek mást egyébként, mint mondjuk, amit a kapitalizmus, de hoznak plusz elemeket, például a korporatív állam Mussolini-nél, amit egyébként ma is használ az összes demokrácia egyébként, hogy a szakszervezeteket, a civileket, ezeket ültessük le, a cégek vezetőit ültessük le, és akkor ilyen különféle érdeket képviselő szervezetek kompromisszumában alkossunk törvényeket, ilyen módon mindenki számára elfogadhatóan vigyük az államot. Az anarchizmus azt mondja, hogy ezt az egészet le kell bontani, ahogy van. Nem csak az a baj a kapitalizmussal, hogy ugye igazságtalan, igazából az egész állammal, mint koncepció baj van. Az állam az mindig az emberek nyakán ül, azoknak elveszi a szabadságát, az egyenlőségét, és az a szabadságot és az egyenlőséget helyezi maximális értékként.
Szóval minden buboréknak vannak igazság maga.
Persze, ezért tudnak szimpatikusak lenni. Igen. Tehát amikor azt akarjuk megérteni, hogy ezek miért vagy miért nem tudtak éppen nagy társadalmi támogatottságra szerteni, akkor mindig az adott korszakot kell megnézni, hogy az akkori kor hiányosságaira, rendszerhibáira ezek rá tudtak rezonálni, vagy nem tudtak rá rezonálni.
Minél közelebb kerülünk ugye a mi saját korunkhoz, annál inkább látjuk ezeket az apró változásokat. Tehát amiket most a Máté felsorolt, azért ezek egy évszázadon belül mérhető, mondhatjuk politikai narratívák, amelyek választ próbálnak adni bizonyos társadalmi helyzetekre és változásokra. Miközben azért vannak nagy eszmáramlatok, amelyek azért évszázadokon keresztül, sőt megmerem kockáztatni, akár évezredeken áthatnak. Tehát ilyen értelemben az igazi nagy ilyen korszakváltás az tényleg a reneszánsz kortól kezdődő, és még mindig egy reneszánsz korban élünk, aminek a legfőbb gondolata egyrészt még egyszer az volt, hogy az ember megismerheti a világot, másrészt azt, hogy a természetre irányuljon a figyelme Isten helyett, az egy óriási változás a középkorhoz és az ókorhoz képest, hogy a figyelem központjába az ember és az ember viszonya a természethez áll, mert ebből születik a természet tudomány, annak a vizsgálata, hogyha azt megismerem, akkor abból viszont már a felismeréseimből ki tudok én magam is találni dolgokat. És ez az egész felvilágosodás korszaka szüli a feltalálást, mint gondolatok. Ha te feltaláló vagy, akkor abból csinálhatsz ipart, és te lehetsz egy iparos. Ha már iparos vagy, akkor abból lehet egy ipar ágat csinálni, és akkor abból lehet ugye ipari gyárakat csinálni, tehát tömeggyártást. És na, itt jön a hiba, hogy ez olyan gyorsan történt, hogy az emberek, akik ezt feltalálták, akik iparossá válták, azok nem megosztani akarták, hanem maguknak megtartani az ebből származó hasznot. És ez szüli a kapitalizmus kritikáját, hogy ami hozza a kommunista eszmét, a kommunizmust, hogy ennek a javait azt meg kéne osztani egy szélesebb közösséggel. Ez egy teljesen jogos gondolat volt, hogy hát ne az egyén haszna legyen ez, hanem a közösség haszna, tehát ez egy kontrareakció erre, és akkor erre viszont meg nyilván jön az, hogy oké, de ez egy nagyon felvilágosult eszme, hogy az emberiséggel osszuk ezt meg, mert minden ember testvér, és a nemzetek felettiség, és az internacionalizmus, és az egyetemes emberrel kell ezt a jólétet megosztani. Ebből születik ez a nacionalista kommunizmus. Osszuk meg mindenkivel, de leginkább magunkkal, akik egy nemzethez tartozunk, ez szüli a fasizmus. És most még itt tartunk.
Én szerintem egy korszakváltásnál tartunk. Mi jön most? Minek neveznétek azt, ami most következik?
Ugye azt kell megnézni, hogy mi az, amit lecserél, mert annak az ellenpontja minden ilyen váltás. Ugye amit lecserél, az a legalábbis a nyugati világ vonatkozásában az a liberális demokrácia. Ugye az előbb beszéltünk egy csomó egyébként szélsőséges ideológiáról, nem beszéltünk a mérsékeltekről, a szociáldemokráciáról, konzervativizmusról, a nacionalizmusnak a mérsékelt változatáról, liberalizmusról és annak a szélsőségéről, a libertinizmusról. Ezekről mind nem beszéltünk. Nem baj, de most ezt váltja le.
A liberális demokráciára azért egy mulatot szánjunk. Mi a narratívája, a legfőbb narratívája?
Ugye itt a szabadság lesz központi érték nyilvánítva, és az ígéret, hogy itt mindenki beleszólhat, mindenkinek egy szavazata van, és mindenki beleszólhat a közügyeibe. és az elosztás az olyan módon történik, hogy aki a legsikeresebb gazdaságilag, az kaphatja a legtöbbet, elvileg azért, mert hogy ő maga az érdemei szerint, ugye a tehetsége, a szorgalma, a szerencséje okán kapja meg a javakat. Tehát itt egy ilyenfajta újraelosztásról lehet gondolkodni, és egyébként pedig 4-5 évente leváltható a politikai hatalom, ezáltal mindenki bele tud valamilyen mértékben szólni abba, hogy mi történjen.
A liberális demokráciáknak az egyik legfontosabb alapgondolata az, hogy a népek, kultúrák békében tudnak egymás mellett élni. Ez egy borzasztó fontos alapgondolata, és már a hellenizmusban is, ami demokratikusnak mondható valamilyen értelemben, már ott is megfogalmazódott, hogy érték van a sokszínűségben, érték van a többségi vezetésben, tehát ezért is hívják demokráciának, hiszen a démosz ugye az népet jelent, és akkor ugye a többség akarata érvényesül elv alapján, de mégiscsak a békesség és az egymással való együttélés a cél.
Miért nem működött ez a narratíva sem? Miért nem?
Érdekes módon pont a pszichológusok adják meg erre a választ, és a jungiánus felfogás, ami azt mondja, hogy mindennel számolt az emberiség, csak az emberrel magával nem. Tényleg. Azzal, hogy az emberi pszichét nem ismerte meg, és a legnagyobb fenyegetettség igazából ebben a világban nem a természeti erők, nem az atomenergia, amit felfedeztünk például, vagy egyáltalán a természetben rejlő hatalmas, titokzatos és megismerhetetlen erő, hanem az emberi pszichében rejlő erő, ami viszont nem tudott ezzel a végtelenül sok változással együtt élni, és még mindig egy mikróba szintjén próbál túlélni, és azok a zsigeri ösztönök és evolúciós kényszerek vezetik, amelyeket most én nem részletezek, de
ismerjük
a területfoglalással kapcsolatos, a másoktól, a idegenkedéssel, a rejtőzködéssel, a visszatámadással, a túlélés minden áron. Hát nem vagyunk képesek még meghaladni tudatilag a pszichénk értelmében ezt a örökös túlélési kényszert, ami az örökös aggodalom azzal kapcsolatban, hogy nincs elegendő erőforrás, amin osztozni.
Hogy egy picit más típusú választ is adjak erre a kérdésre.
Egy másik narratívát.
Mindjárt 4 másik narratívát. Ugye miért ment sőtbe? Egyrészt azért, mert egyre többen nem érezték, hogy képviselve vannak. A növekvő elitellenesség az elmúlt években, a rengeteg protestszavazat, a szélsőségek fölemelkedése, az mind-mind ennek a jele, hogy kiszorulva érezték magukat ebből a demokráciából, ami nem őket képviseli, hanem már csak a gazdag keveseket. Ez az egyik. A másik ugye az oktatási rendszernek a csődje. Tehát ahogyan nőtt a pénzmennyiség, erről beszéltünk egy korábbi adásban, valahogy az oktatásra, az egészségre, a szociális ügyre meg mindig arányaiban mindig kevesebb jutott, miközben az volt mondva, hogy ha jobban növekednénk, akkor ezekre is több pénz jutna. Tehát nem volt jó az újraelosztási rendszere. Ezeknek a liberális demokráciáknak túl kevesek kezében túl sok koncentrálódott. Ez egy harmadik problémát is eredményezett, az erőforrás kimerülés az egyre inkább kezd látszani. És az a versenyfutás, ami most a következő korszakot, és egyébként imperializmus lesz majd az egyik meghatározó eleme, azt gondolom a most jövő korszaknak ismét, az pont ezért van. Mert hogy még mondjuk Trump elnök tagadja a klímaváltozást, az erőforrás kimerülést azt nem tagadja. Az űrverseny, ami egyébként szintén meghatározója lesz ennek a korszaknak, az részben pont ezért van. Mert a északi sarkörre, hogy ott elolvad a jég, onnan még tudnak ritka földfémeket, földgázt és olajat kibányászni. Ugye részben a óceán alatti területekről, részben pedig Kanada és Grönland most még jég alatt révő részeiből. De aztán ezek is elfogynak, ahogyan egyre gyorsabb ütemben nő a gazdaság, úgy egyre hamarabb fognak elfogyni, és hogyha a technológiai civilizációt tovább szeretnék működtetni, akkor képessé kellene válni arra, hogy aszteroida bányászat vagy égítés bányászat révén behozzanak ide olyan plusz érceket és energiahordozókat, és ezzel kitolják a technológiai civilizáció élettartamát, hogy közben ez kevesebb energia és nyersanyag legyen oda menni és visszahozni, mint amit onnan el lehet hozni.
Ezzel te most azt mondod, hogy nem fog megállni ez a mostani növekedés szempontú, növekedéscentrikus narratíva?
Én azt mondom, hogy nem fog megállni, sőt, ez még fokozódni fog. Azt gondolom, hogy ez lesz az utolsó olyan korszaka az emberiségnek, amikor ezt még tudjuk így csinálni, amennyiben nem sikerül az űrből plusz erőforrásokat behozni, mert ha nem sikerül, akkor kimerülnek a földi készletek. Elmenjünk a falig, és utána visszaúlik a civilizáció egy ilyen középkor és újkor közötti szintre technológiailag. És a negyedik narratív, amit idehoznék, az az internet, ami borzasztóan nagy szerepet játszott abban, hogy ez a liberális demokrácia az válságba jutott, és ez felgyorsult ez a válság. Ugye az volt az ígéret, hogy az internet az majd demokratizálja a tudást, jaj, majd mindenki hozzáfér a magas ismeretekhez, azokat majd fogyasztja, és akkor az ember az sokkal kulturáltabbá, tudatosabbá, és mi egyébbé válik. Na hát ehhez képest leginkább a közösségi médiát használjuk, ami egy király útja lett a konteók terjedésének. Ez borzasztóan felgyorsította a liberális demokráciának az erodálódását, és hogy miről fog szólni a következő korszak, ezt röviden említettük legutóbb, de szerintem a mesterséges intelligencia térnyeréséről fog szólni a következő korszak, az űrversenyről fog szólni a következő korszak, az imperializmusról fog szólni a következő korszak, ami a erőforrásokért való versengést jelenti, ebből szükségképpen háborúk fognak következni, kisebb hatalmak és nagyobb hatalmak között egy megosztottság jellemzi majd a világot, ahol erőközpontokra esik szét ismét az emberiség, tehát én valahogy így látom ezt a következő időszakot. Hát lehet ezt illiberálisnak, meg alt-rightnak, meg keresztény nacionalizmusnak, mi egyébnek hívni. Szóval alapvetően ilyen szélsőjobbra tolódás jellemzi, azt gondolom ezt, és egy ilyen diktatórikusabb irányba tolódás jellemzi a nyugatot, ami ráadásul föl fog akkor gyorsulni, hogyha egyébként a migráció éppen a klímaváltozás következtében nagyobb léptékűvé válik.
Szerencse, hogy azt tanultuk a narratívákról, hogy azok nem végérvényesek és megmásíthatatlanok. Tehát ez is egy narratíva, amit most nagyon-nagyon szomorú szívvel hallgattam végig, de minden narratívának van ellen narratívája, úgyhogy van valamilyen más narratíva, talán Bence, mindig olyan ilyen, pozitív
igen.
vagy.
Hát igen, a szellemi paradigma váltás az a másik lehetséges út, mert amit a Máté leérez, valóban következik abból az általános emberi tudatszintből, amin gyakorlatilag a nagy átlag. Hát de ez is olyan, mindig mikor kimondom, rögtön meg is cáfolom magamat gondolatban, mert egyébként meg mindaz igaz, amit mondtál, hogy az internet nagy ígérete, hogy a tudás az szabadon elérhető lesz, és majd ezt hozza meg a tudás alapú társadalom lehetőségét mindenki számára. Ez részben meg is valósul, de valóban az ember nem érett arra, hogy a megfelelő módon használja ezt az eszközt, vagy tényleg azzal a minőségi tartalommal töltekezzen, amit ez el lehetővé tesz a nagy többséget, ez nem érdeklő. Valóban, ahogy mondod, a Conteo közösségi média platformjairól táplálkozik. Erről múltkor szintén azt hiszem beszéltünk a dezinformációkból és a plegykákból, stb. Tehát nem arra használni meg kell, mert még nem érett meg rá. De az nagyon igaz, amit mondtál, ugye ez a bakteriális viselkedés, ami tényleg a mikroorganizmusok szintjén működik, hogy egy baktérium, amikor bekerül egy gazdasejtbe, hát akkor addig eszi, ameddig fel nem emészti, és akkor tulajdonképpen ostoba módon elpusztítja azt a közeget is, ami élteti őt, és a baktérium nem gondolkodik ezen, csak teszi a dolgát.
Hát akkor mi is baktérium módjára?
Hát ez az emberi viselkedés, ahogy most a 20. század végén, 21. század elején nem sikerült meghaladni ezt a mindent felzaváló, környezetét valóban kimerítő viselkedést. De erre mondom, hogy kell egy paradigmaváltás. És a szellemi paradigmák váltása azért ott van, mint lehetőség, de tudjátok, veszőparipám, hogy a tudás megosztás, az oktatás, és például az ilyen műsorok, mint ez is, amelyek folyamatosan, és most már évek óta visszatérő módon ezt hirdetik, hogy önismeret, 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 önmérséklet, önmérséklet, önmérséklet. Annak a belátása, hogy az ember tényleg egy hatalmas összefüggésrendszernek az egyik létezője, ő nem ragadható ki abból a környezetből, amiben létezik, hogyha bárki ezt gondolja magáról, hogy ő függetleníteti magát a környezettől, akár a társadalomtól, akár a közegtől, amiben él, ez egy idiotizmus, ahogyan szó szerint. Ugye az idióta az, aki önmagára gondol, és mindig csak önmagára. Aki azt hiszi, hogy ő maga van egyedül. Hát ebből az idiotizmusból ebből föl lehet és föl is kell nőni.
Akkor ez nagyon fontos kérdés, visszafelé tekintve, hogy amikor létrejöttek ezek a nagy váltások, nagy narratíva váltások, az mind múlt? Mennyiben múlt a tömegek hatásán, felismerésein, és mennyiben múlt néhány meghatározó figura, úgymond haladó szellemű, a változás, a változtatás igényét felismerő, most nem minősítjük, hogy jó vagy rossz, felismerő figurán és áramlaton, vagy ezeknek az áramlatoknak a megszülőin. Mi a jellemzőbb?
Hát a legjellemzőbb, és ez talán legtisztábban a francia forradalomban látszik, hogy van egy éhező tömeg, aki csak enni akar. És van egy nagypolgárság, aki meg politikai hatalmat akar. És ez a kettő találkozik, és akkor ebből megszületik a demokrácia, meg a köztársaság.
De most is itt tartunk.
Efelé megyünk, az tény. Tehát nyilván a tömegek elégedetlensége az ad nyomatékot egy kisebbség, egy elit narratíva váltó törekvésének. Ez általában azért nem úgy szokott történni, hogy akkor alulról építkezve majd meg lehet az egészet reformálni. Tehát ilyen példát azért nem sokat tudnék mondani a történelemből. Egy-egy van, mert például a nácizmus az valahol ilyen volt egyébként Németországban, az alulról építkezett, vagy mondjuk most az AfD Németországban az a legbázis demokratikusabb párt, és egy szélső jobboldali pártról beszélünk. Szóval, hogy lehet ilyen példákat is találni, de ott is mindig találkozik valami elittel. És alapvetően akkor történik, azt gondolom, ilyen váltás, ilyen nagy korszakváltás, amikor a tömegelégedetlenség és egy azt megragadni képes elit, aki a saját céljaira használja persze ezt az elégedetlenséget, ez a kettő találkozni tud egymással.
Hogy ez negatív vagy pozitív előjelű lesz eredményét tekintve, azt meg most nem tudhatjuk.
Azt menet közben meglátjuk. Ugye, amit mondasz, Bence, hogy mik az alternatívák? Mert amit én az előbb felvázoltam, ez valóban csak egy narratíva. Ez az az út, ha nem változik semmi. Tehát az lesz ezentúl, ami most van, de ugye van a spirituális, ugye a szellemi növekedésnek a narratívája, ami egy alternatívája ennek, van ugye az ökológiai narratív, ez egy másik alternatívája ennek, van az ilyen szociáldemokrata, bázisdemokratikus újraelosztás, ez egy harmadik alternatív narratívája, tehát vannak itt alternatív narratívák, nem ez az egyetlen, amit elmondtam.
De te azért mondtad el ezt, mert te ezt érezed a legesélyesebbnek?
Azért mondtam el ezt, mert most efele megyünk.
Én még ahhoz a kérdésedhez térnék vissza, hogy mi kell ahhoz, hogy ezek a nagy korszakváltások megtörténjenek. Én azon túl, amit Máté mondta, hogy kell az a elégedetlen tömeg, a szenvedésnyomás, ugye sokszor mondtuk ezt, ami táptalaja annak, hogy megjelenhessen egyáltalán. De bármilyen nagy szó ez, mindig kellenek ezek az egyéni megváltók, a messianisztikus tudattal, küldetés tudattal érkező nagy reformátorok, akik úgy érzik, hogy akár egy spirituális késztetést éreznek, általában így interpretálják a küldetés tudatukat, hogy ez nem is önmaguktól, hanem Istentől való, vagy ami felsőbb hatalom akaratát, célját, nem tudom, hogy rendjét teljesítik be.
Ez eddig így működött, most már nem biztos, hogy ez szerint fog működni.
Hát nagyon érdekes lenne, ha megjelenne egy ilyen figura, aki azt mondja, hogy Isten nevében te rendet akarok tenni a Földön, mondjuk. Mit szólnánk ehhez?
Talán mond ilyeneket.
De ő az Isten, nem?
Hát azt nem tudom. Ezt még így nem hallottam.
Ezt ő még nem tud.
Hát állítólag nem ment még soha templomba.
De közben nagyon kereszténynek nevezi magát, és nagyon mondja,
hát
hogy
igen,
akkor ő
az biztos, hogy benne ez a küldetés tudat megvan, és akkor erre mondom, hogy ezek egyszerre nagyon nagy erős társadalom formáló erővel tudnak megjelenni, de nem biztos, hogy megkapják egyébként a maguk korában azt a támogatottságot, ami a változást hozza. Nagyon sokszor ezek poszthumusz kerülnek, aztán mégiscsak úgy a legegyszerűbb, ha már ő nincs útban, akkor majd zászlónkra tűzik, és vihetjük a nevében akármit, ami éppen a mi érdekünket szolgálja. De általában ilyen karizmatikus figurák ott szoktak lenni. És én most ezt nem csak a vallási reformátorokra gondolom, hanem akár mondjuk, amikor azt mondjuk, hogy megszületik az újkor, és ott a tudományos gondolkodás, akkor egy Newton nélkül nem történhetett volna meg, vagy egy Francis Bacon nélkül. Tehát kellettek olyanok, akik egy új típusú gondolkodás alapjait leteszik, és azokhoz aztán mégiscsak egy elit társul.
Ez most is így van. Most is megvannak azok a figurák, akik az új típusú gondolkodás alapköveit lerakják. Kérdés, hogy ebben a szétaprózódásban, ebben a szétszort figyelem áradatban, amiben létezünk, mennyire tudnak rájuk figyelni, mennyire vész el mindaz, amit ők mondanak, vagy gondolnak.
Persze, ez mindenképpen egy nehezítés, egy akadály, amivel egy adottság jelenleg, amivel együtt kell élni, és ugye azért is beszélgetünk itt narratívákról, meg társadalmi narratívákról, mert amit az előző adásban mondtam, ha meg akarjuk változtatni a világot, akkor azt a narratívákon keresztül tudjuk megváltoztatni. Ma 2 darab olyan narratíva van nyugaton, amit ilyen általános konszenzus övez, az egyik, hogy a növekedés jó, a másik, hogy a technológia jó, és lehetőleg minél újabb legyen. Ezt semmelyik politikai oldal nem kérdőjelezi meg, ezzel senki nem megy szembe, mert ebbe pénz van.
Meg a fegyverkezés a harmadik most, ami kibontakozóban van nyugaton.
Hát az pillanatnyilag, de ezt a kettőt övezte abszolút konszenzus, és övezi mai napig. Tehát mindig vannak ilyen konszenzusok egy-egy korszakban, ma ez a konszenzus, de nem kötelező, hogy ez maradjon a konszenzus a jövőben. Hogyha elmondjuk, hogy a GDP növekedésével hány hektár esőerdőt pusztítunk ki, hány ezer vagy millió tonna széndioxidot pumpálunk a légkörbe, mennyivel savasítjuk az óceánt, és akkor képzeljünk magunk el egy ilyen kormányszóvivőt, aki büszkén mondja a növekedés számait, és itt sorolja, hogy hogyan pusztítottuk a környezetet az elmúlt években, és milyen jól gyorsítottuk ezt a folyamatot, és hogy megy össze közben, miközben ezeket sorolja. akkor talán érzékelhetjük, hogyha egy másik narratívát teszünk, például a GDP helyére más mérőszámokat helyezünk, és a növekedés narratíva helyére a fenntarthatóságit helyezzük, vagy éppen a szellemit, és a technológia helyére az embert rakjuk, akkor abból egészen más dolgok fognak következni. Hogyha jó kérdéseket tesszük föl, például azt, nagyon kevés már a kibányázható erőforrás bizonyos ércekből, illetve bizonyos energiahordozókból. Föltehetnénk a kérdést, hogy ezt, ami még van, ezt ki akarjuk-e bányászni, és ha igen, akkor mire akarjuk használni? Továbbra is adjuk oda a nagyvállalatoknak, ők csinálják belőle gyorsan elromló termékeket, hogy maximalizálják a profitot, vagy pedig valami más szempontok szerint költsük el, és használjuk ezeket föl. És itt, ha jó kérdéseket teszünk föl, ha amit az egyik korábbi adásban mondtam az adás végén, hogy nem az a kérdés, hogy növekedjünk-e tovább, vagy ilyen kellemetlen megszorításokat tegyünk, hogy akkor fenntarthatóbbak legyünk, és a zöldeknek eleget tegyünk, hanem az a kérdés, hogy egy irányított csökkenés, és aztán egy alacsonyabb szinten egy stagnálást próbálunk-e, egy fenntartható gazdaságot próbálunk-e felépíteni, vagy pedig nyomjuk tovább a gázt, és aztán összeomlunk viszonylag rövid pár évtizedes időtávban, akkor már mindjárt másképp választanak az emberek, mint hogyha az első kérdéspárt tesszük fel.
Én nem is látom ezt a második kérdésfeltevést most a mainstreamben megjelenni, tömegek számára nyilvánvalónak lenni. A nagyvárosi, nyugati, fiatalok értelmiség az inkább, de ez még mindig nagyon kevés. Szerettem volna, hogyha valami pozitív narratívával tudjuk zárni ezt a blokkot, de most azt gondolom, hogy köszönjük el szomorúan a hallgatóktól, hát vagy kicsit magunkban mi ijedünk mindannyian, és hát ha valamilyen eredményre jutunk. Köszönöm szépen Maier Máténak és Tar Bence Lászlónak, Rózsahegyi Gábornak és Horváth Ádámnak is. Hallgatóinktól búcsúzom, Sugár Ágnest hallották. Viszont hallásra!
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.